Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjeként kijelölt ószövetségi látomást Ezékiel próféta könyvéből a 37. fejezet első 14 versét a következőképpen. Az Úr megragadott engem, elvitt engem a lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj e csontoknak, mondd meg nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogy megparancsolta nekem. És amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mondd nekik. Én felnyitom sírjaitokat, kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagy és gazdag lehetőséget kínál ez az alapige arra, hogy a halálnak a döbbenetes jelenlétéről beszéljünk. Hogyha az lenne a célom, hogy valahogy érdekesen kitöltsek itt előttetek 20-22 percet, akkor beszélhetnék az ausztriai Hallstatt temetőjéről. A kisváros olyan közel, olyan szorosan épült be egy hegy és egy tó közé, hogy pici a temetője, ezért 20 év után mindenkit kihantolnak, megtisztítják, beszámozzák és kidíszítik a csontjaikat, és a csontkamra aktuális helyére elhelyezik, külön a koponyacsontokat, lábszárcsontokat. Vagy beszélhetnék a föld legészakibb városáról, ahol tilos meghalni, büntetendő dologot meghalni, mert olyan vastag a jégréteg, hogy lehetetlenség temetőt létrehozni és fenntartani, ezért ha valaki közel áll a mesdjéhez, akkor el kell utaztatni őt délebbi vidékre. De ide kívánkozna Csernobil 28 éve dermedt halál szférája, amelyről tegnap emlékezett a félvilág, vagy az életmenete rendezvény sorozat, amely az auschwitzi magyar áldozatokról emlékezik éppen ma. Mégis annak ellenére, hogy többünk életében ott van a halál dermet lehelete a Péceli gyülekezetben, és a héten történt haláleset. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, én az életről szeretnék beszélni, mert húsvét óta, az első húsvét óta, húsvét után egy héttel, az életről kell beszélnünk, arról az örök életről, amely most kezdődhet el, lesz ugyan egy kis intermezzó, de örökre minőségi, dicsőséges módon fog folytatódni. Amikor Ezékiellel együtt sétálunk abban a csatamező jellegű völgyben, nem szörnyűködnünk kell, hanem ámulni az új élet kibontakozásán, amikor a semmiből, a szárazból, a kiszikkadból, eltikkadból teremt az Úr pezsgést és életet. Mi az élet? Tulajdonképpen nincs pontos definíció rá. Egy nagyon egyszerű meghatározást olvastam. Az élet szerves molekulák önfenntartásra és reprodukcióra irányuló együttműködése. Tekintélyesnek tűnő és bonyolult mondat, mégis nagyon gyenge próbálkozás az élet meghatározására. Ha a jó öreg görög nyelvben próbálkozunk, akkor több sikerrel járunk. Görögül két szó használatos az életre, a biosz, ami az emberi működés, az emberi test biológiai működésére utal, és a zoé, amely az Isten élete, a teljes és örök élet. Teljes életet élni. Ez a célunk, különösen ez a célja a betegséggel küzdő embereknek. Ez a jelmondata minden fogyatékkal élő vagy rehabilitációval foglalkozó intézményeknek és szolgálatoknak, hogy a beteg teljes életet élhessen. Mit értünk teljes életen? Röviden így találtam megfogalmazva, teljes életet él az az ember, aki képes a szükségleteiről gondoskodni, és azokat élvezni és örülni neki. A biosz keretein belül ez egy jó cél, de Isten ennél többet kínál. A Biblia üzenete rámutat arra, hogy zoé nélkül nincs teljes élete a biosznak. Akármennyire képesek vagyunk az önellátásra, az örömszerzésre másoknak és magunknak, szép és nemes dolog, de ha hiányzik az Isten élete belőlem, akkor mindez tünékeny és tulajdonképpen kiüresedő gyakorlat. Isten élete nélkül marad bennünk Ady Endre keserűsége, aki így fogalmaz, az élet helyett nem jöttek, csak órák. A kérdés tehát nem az, hogy mi az élet, hiszen ezt nem lehet megfogalmazni, sokkal jobb így feltenni, ki az élet. És akkor tudjuk a választ, remélem nem csak kívülről tudjuk, hanem belülről is. Az élet nekem Krisztus vallja Pál, és vallhatjuk mi is. Krisztus az, aki bemutatta nekünk Istent. Talán úgy gondolod, igen, Jézusról sokat tudok, de vajon milyen az Isten? Isten olyan, mint Jézus. És ne feltétlenül gondoljatok most filmbéli Jézus szereplőkre, egyik vonzóbb, mint a másik. Gondoljatok arra a Jézusra, akit az evangélium bemutat, olyan az Isten. Jézus megszeretteti velünk az Atyát, vágyat ébreszt bennünk iránta, és belénk plántálja azt az életet, amit a biosz megszűnése, halála nem fog elpusztítani. Térjünk vissza Ezékielhez. Ezékiel nincs egyedül abban a völgyben, Isten vezette őt oda. Nem ő vágyott valami különleges élményre, és ment ki ebbe a völgybe, ahol csontok hevernek tömkelegével, hanem Isten vezette őt oda, és vele is marad. Valahányszor találkoznunk kell a mulandósággal, a halállal, bárminek a pusztulásával vagy elmúlásával, Isten ott lesz velünk, és át fog vezetni minket azon a helyzeten. Közben megengedi, hogy sírjunk, hogy keseregjünk, hogy tétovázzunk, de keresztül fog vezetni rajta minket. Nem vagyunk egyedül benne. Nem csak, hogy nincs egyedül Ezékiel, hanem Isten beszélgetni próbál vele. Elképzelem a prófétát, ahogyan a nyelve az inyéhez tapad, mert forróság van kívül, és döbbenet van belül a látványtól. És ebben a helyzetben Isten beszélteti Ezékielt. Milyen jó, hogy Isten kérdezi, és mi válaszolhatunk. Isten azt kérdezi Ezékieltől, hogy vajon életre kelnek még ezek a csontok? Mit mondanál, testvérem? Jó evangélikusként, jó keresztényként azt mondanánk, hogy igen, te mindenható vagy, Uram. Ne feledjük el, hogy Ezékiel korában az Ószövetségben nem volt még biztos kinyilatkoztatás sem a feltámadásról, sem Izrael összegyűjtéséről, tehát Ezékielnek nem lehetett olyan, a válaszának nem lehetett olyan alapja, ami igazán megbízható. Ezért érte őt váratlanul a kérdés, és ezért van ez a tétovázás. Talán hebeg egy kicsit, gondolkodik, hogy őszinte is legyen, és helyesen is válaszoljon, és azt mondja, hogy te tudod, Uram. Ezékiel viselkedésében talán nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy végig felfedezhető egyfajta tétovázó szolgálatkészség, valami fajta száraz engedelmesség. Ez a jó szó, ezt ismerem, talán ti is ismeritek, amikor valamit megteszek, de csak azért, mert mondták. Ezékielben nem pezseg a lelkesedés, ezt biztosan éreztük a szavaiból. Többször is mondja, hogy és profétáltam, mert ő azt mondta nekem. Végig ott van ez a fajta száraz engedelmesség, amit Péter is mondott a halfogás előtt, hogy a te szavadra megteszem, de csak a te szavadra. Csak teszem, amit mond, és csak azért, mert ő mondta. Évek, évtizedek telhetnek el ilyen szolgálatban. Az első szeretet nyomokban talán még megvan, megújulás még nincs. Teszem, amit mond. Vajon hogyan fogadja Isten ezt a fajta szolgálatot? Én úgy hiszem azt, hogy az ő gyengétsége erősebb annál, hogy nehezteljen. A hűséget, az álhatatosságot többre értékeli az Úr, mint a tüzes lendületet. Sőt, a beszélgetés után Isten Ezékielt munkatársává fogadja. Azt mondja, prófétálj a csontoknak, vagyis hirdesd nekik Isten akaratát. A prófétálás nem egyenlő a jövendő mondással. Mondd nekik, ti száraz csontok halljátok az Úr igéjét. Egy zárójeles megjegyzés. Valaki egyszer, aki frissen gyászolta valamelyik szülőjét, és gyakran járt a temetőbe, nem csak azért, hogy virágot vigyen, hanem azért is, hogy elújságolja az édes anyjának, hogy mi történt vele a héten, és szólni kellett, hogy ezt sürgősen hagyja abba, mert nem szabad. Erre az igére hivatkozott, hogy de hát Ezékiel is beszélt a csontoknak. Ezékiel Isten parancsára, Isten akaratát hirdette Izraelnek, de nem a halottakhoz beszélt. Soha semmilyen körülmények között nem fordulhat elő velünk, és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a halottak világával kapcsolatot teremtsünk, vagy keressünk. Még azt sem engedhetjük meg magunknak, ami hívő emberek közt is előfordul, hogy ő segít nekem odafentről, és gondolunk itt valakire, aki családtagunk volt. Nem. Ez az a bűn, az okkultizmus mélye, amelyre azt mondja Isten, hogy nem csak magát a bűnt gyűlölöm, hanem azt is, azt az embert is, aki ezt elköveti. Zárójelbe zárva, ezt úgy éreztem, hogy mondani kell. Ezékiel tehát hirdeti Isten akaratát a csontokkal teli völgyben, ti száraz csontok. Mitől szárazak ezek a csontok? Hát az időtől, meg az időtől. Az időtől, mint kronológiai fogalomtól, és az időjárástól, attól az erősen és tikasztóan tűző naptól, aminek ki voltak téve. Van-e nekünk közünk ehhez a kérdéshez? Igen, van. Mitől száradnak a mi csontjaink? Bár működik még a biosz, élünk, dobog a szívünk, van anyagcserénk, gondolkozni és tervezni is tudunk, mégis száradnak a csontjaink. Mitől van ez, és hogyan lehetne ezt megállítani? Négy igevers segít minket abban, hogy meglássuk, mennyire a mi kérdésünk ez. Dávid a 32. Zsoltárban így fogalmaz, míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Lám, milyen köze van egymásnak, egymáshoz a hallgatásnak és a jajgatásnak. Ha hallgatok a bűnömről, akkor jajgatnom kell. És Dávid azt folytatja, de megvallottam bűnömet az Úrnak, és kiderül az ég, ez nem a Zsoltár szava, ez az egésznek a lényege. Ha van olyan bűnöm, amihez ragaszkodok, tudom, hogy Istennek nem tetszik, de ebben a világban nem tudok nélküle élni, de kellemes, de nem tudok lemondani róla, akkor egyfajta darálóban vagyok, vagy két malomkerék között őrlődöm, mert így nem lehet hosszú távon élni. Ha Istenhez akarok tartozni, akkor meg kell vallani, és le kell tenni, és abba kell hagyni azt, amire ő nemet mondott. Ha tudod, hogy mi a gyökér bűne az életednek, a te személyes alapproblémád, amiből a vétkeid erednek, ezt tisztázni kell Isten előtt. Megvallani, és abba hagyni, és ha újra beleesel, újra megvallani, hogy ne száradjanak tovább a csontjaid. A következő igevers a 31. Zsoltárból származik. A gond miatt csontjaim sorvadoztak. A gond, tehát a második csont tikkasztó tényező. De hát tehetünk mi a gondjainkról? Jönnek, elárasztanak, evickélni kell köztük, és valahogy túljutni rajtuk. Sok olyan gondunk van, amiről tehetünk. Sosem fogom elfelejteni azt az ige hirdetőt, aki úgy magyarázta, hogy régen, amikor vonattal utazott, réges-régen, két táskát vitt magával, és a kettőt összekötötte, és a vállára akasztotta úgy, hogy az egyik elől volt, a másik a hátán lifegett. Ugye csak az első táskát látta, abban voltak az iratai, a pénze, hátul pedig a többi motyó, elemózsia és tiszta ruha. Azért magyarázta ez az ige hirdető, vagy azért hozta ezt a példát, hogy a gondjainknak és a bűneinknek az összefüggéséről beszéljen. Mert amit látok és folyton itt van elől, azok a gondok. De érdemes a gondjaimat úgy megvizsgálni, hogy van-e valamelyiknek összeköttetése a bűneimmel. Mert nagyon sok gondunk származhat olyasmiből, amiben engedetlenek vagyunk Istennek. Legyen az kényelmesség, lustaság, anyagiasság, bármi, ami ott van a hátamon, nem látom, nincs szem előtt a bűn, csak a gondot látom, a munkanélküliséget, vagy bármit, ami abból a bűnből származik. Érdemes tehát Isten lelke segítségét kérni, hogy meglássuk, melyik gondunk olyan, ami lehullana egy csapásra, ha a hozzáfűződő bűnt is letennénk. Mi szárítja még a csontokat? Példabeszédek 17. A bánatos lélek a csontokat is kiszárítja. A bánatnak ideje van. Sokszor napok, hetek, hónapok, gyász esetén 2 év. De amikor valaki beleragad a bánatba, és a mosolyizmai teljesen lebénultak, és úgy érzi, nincs minek örülnie, az már tényleg szárítja a csontokat, mert olyan élet nincs, ahová Isten ne helyezne el örülnivalót. A tudatos hálaadás pedig a mi dolgunk. Ha úgy érzed, testvérem, hogy hatalmába kerített a bánat, akkor ez egy szellemi munka, hogy megszámolom és leírom egy papírra, hogy mi mindent köszönhetek az Istennek. Ha 3-4 dolog jut eszembe, akkor azt a 3-4-et, és receptre felírva reggel és este megköszönöm. És ebből öröm fog fakadni, és megáll a csontok száradása, és egyre több hálára okot adó dolgot fogok felfedezni. És a negyedik indulat, a negyedik csontszárító tényező az indulat. A példabeszédek 14-ben ezt olvassuk. A szelíd szív élteti a testet, de az indulat rothasztja a csontokat. A csont rothadása semmivel nem jobb, mint a csont száradása, ezen ne akadjunk fenn, hanem inkább az indulaton. Azon az indulaton, ami hirtelen kerít a hatalmába, és egy gyufa kell, és robban minden, és kiabálás és ajtócsapkodás, ez is veszélyes. De talán ennél veszélyesebb az az indulat, amikor magamban fortyogok. Teszem a dolgom a kezemmel, és a lábam is megy, ahova menni kell, de folyamatosan fortyogok, és magyarázom az igazamat gondolatban valakinek. Ez nagyon veszélyes. Még ha igazam van is, akkor is életveszélyes, mert mit ér, hogy igazam volt, ha egy agyvérzés után bénán száradó csontokkal kell tovább élnem? Majd az Úr eldönti, hogy igazam van-e vagy nincs. Ez is legyen előtte. De hogyan legyek szelíd? Semmiképpen sem úgy, ahogy Dosztojevszki szelíd teremtése volt szelíd, aki példás, szótlan, engedelmes, kedves életet igyekezett élni, míg nem beleőrült ebbe és az öngyilkosságba menekült. Nem ez a szelídség. Nagyon jó meghatározásnak tartom, hogy a szelídség szélsőségektől mentes életet jelent. Mentes a dühtől, az ölni tudnéktól, ez az egyik szélsőség, de mentes az eufóriától is, ez pedig a másik szélsőség. Nem véletlen tettem ki tegnap az egyik közösségi oldalra egy Szabó Magda idézetet arról, hogy hogyan kell fogadni a jó és rossz napokat. Ha jót vagy nehezet hoz egy-egy nap, mindkettőt józan fegyelemmel kell fogadni, mert ki fogok jönni a bajból, és földet fogok érni az eufóriából, a nagy-nagy örömből is. Bűn, gond, bánat és indulat. Ezek szárítják a csontjainkat. Kell valaki, aki megáll fölöttünk, és azt mondja nekünk, ti száradó csontok, halljátok az Úr igéjét, és keljetek életre. Jézus Krisztus azért támad fel, és azért él közöttünk, és jár kell utcáról utcára, házról házra, népről népre, törzsről törzsre szerte a világon, hogy meghirdesse nekünk, hogy ő elhozta az életet. Isten azt akarja, hogy élj. Nem Isten akarata az önemésztés, az önpusztítás, de nem Isten akarata az önféltés sem. Isten akarata az, hogy átvigyen a halál völgyén, az önmagad számára meghalás völgyén is. Mert akkor van életünk igazán, akkor él bennünk Isten, amikor már nem mi vagyunk az életünk közepe. Tengelycserére van szükségünk, ha én magam körül forogtam eddig, akkor legyen az Úr az életem tengelye. Figyelemre méltó ez a mondat, amit nemrég olvashattunk a mai igében. Ha olyan embert látsz, aki Isten országában sikerrel munkálkodik, nagy a valószínűsége, hogy előtte a pusztulás, elutasítás, fájdalom völgyén ment keresztül. Ezékiel sétája a mi sétánk is, és a leckéje nem spórolható meg senkinek, aki Isten eszköze szeretne lenni. A média tele van a csontritkulás elleni védelem fontosságával. Igen, vigyázzunk a bioszunk kalcium tartalmára, és figyeljünk oda, hogyan előzhetjük meg. De a mai igéből megtudhatjuk, hogy egyetlen egészséges és támogatandó csontritkulás létezik, amikor Jézus Krisztus személye elevenít meg, és az ő jelleme szilárdít meg valakit. Igen, nagy sereg már most is az, akik engedtek Jézus Krisztus életre hívásának és a lélek újjáépítő hatalmának, akik felhagytak azzal, hogy elhallgassák bűneiket, akik kiléptek a bánat mocsarából, akik felfedezték a gondjaikhoz fűződő bűneiket, és akik kezelik indulataikat, mert azt mondja az ige, hogy az indulatán uralkodó ember többet ér a hűsnél. Legyünk azok között, akik engednek Jézus Krisztus életre hívásának, és azután szolgálnak neki. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te feltámadásod híre jobban megrengette ezt a történelmet, mint bármi, ami nagyon kriminálisnak, nagyon izgalmasnak, érdekesnek tűnik. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy mennyire jelen van bennünk és körülöttünk a pusztulás, de nekünk téged kell képviselnünk, téged kell hordoznunk, és ezt tehetjük örömmel. Köszönjük, hogy benned megismerhetjük a mi Istenünket. Köszönjük, hogy téged hívhatunk, hogy legyél az életünk középpontja. És már a következő perctől, naptól kezdve te vezesd a gondolatainkat és a lépteinket. Amen.